Jézus mondta, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük. Így kezdődik ez az énekvers. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Szülők és keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok a kicsin gyermeket, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt az Úr Jézus Krisztus szavaira, hogyan szerezte ő a keresztség sákramentumát. Máté evangélista evangéliuma 28. fejezetében, az utolsó versekben így adja elénk. Jézus Krisztus mondta, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyétek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ami Urunk, az ő beszédében, a Szentírásban tudtunk rá adja azt, hogy bennünket, embereket úgy teremtett, azért teremtett, hogy vele közösségben érezzük jól magunkat, hogy személyes kapcsolatban legyünk vele. Arról is szól azonban az ige, hogy hogyan zárta ki az ember ezt az urat az életéből. Ezzel azonban, hogy kizárta az életéből, kiszolgáltatottá vált. Rettenetes bajok zúdultak rá. Isten azonban annyira szeret bennünket, embereket, hogy ezt nem tudta közömbösen nézni, és ezért a segítségünkre sietett, szövetséget ajánlott fel az embernek. Az a szó, amit mi a Szentírásban olvashatunk, illetve megtalálhatunk a szövetség kifejezésére, az igazából két fél kölcsönös megállapodását jelenti. Azonban, amikor Isten szövetségéről beszélünk, abban mindig van valami figyelemre méltó. Akár amikor a Noéval kötött szövetségéről olvasunk, vagy az Ábrahámmal kötött szövetségről, vagy aztán a választott néppel, a zsidó néppel kötött szövetségről, vagy éppen az új szövetségről, amelyet Jézus Krisztusban vitt véghez a mi Istenünk. Ez a különös pedig az, hogy ő a kezdeményező fél. Mindegyik esetben ő kezdeményezi a szövetséget. Azaz ő közeledik hozzánk emberekhez. Ő a sértett fél, hiszen mi függetlenítettük magunkat tőle. Mi fordítottunk neki hátat. Ő lép hozzánk közel, ő közeledik hozzánk, aki pedig nem szorul a másikra. Ő, aki egyszerűen érthetetlen szeretetéből teszi mindezt. Ő Isten maradna akkor is, és Isten maradt volna akkor is, hogyha nem lépett volna szövetségre velünk emberekkel. Egyoldalú ez a szövetség, abban az értelemben, hogy igazából nekünk jelentes sokat. Mert ő valóban akkor is Isten maradt volna, ha nem tett velünk szövetséget, de nekünk embereknek nem lenne örök életünk, és nem élhetnénk igazán tartalmas és boldog életet, hogyha ő nem közeledik hozzánk így. Most, amikor ezt a kicsi gyermeket megkereszteljük, akkor az a jel, az a kicsi víz, ami a homlokára kerül, az arról beszél, hogy Isten az ő szövetségébe kész őt is befogadni. Ez a szövetség számunkra, emberek számára mindig segítséget jelent, vezetést jelent. Isten azonban azt is világossá teszi az igében számunkra, hogy ő ugyanakkor engedelmességet kíván. Mert mindaz, az a gazdagság, ami a miénk lehet, az csak így, hogyha figyelünk rá, akkor lehet a miénk, hiszen akkor találhatjuk meg azokat a kincseket, amelyeket ő el akar helyezni az életünk útján, hogyha komolyan vesszük az ő szavát, hogyha őt kérdezzük, hogyha tőle várunk tanácsokat. Ezért hát neveljétek úgy ezt a kicsin gyermeket, hogy megismerhesse ő ezt az urat, aki kész az ő szövetségébe őt is befogadni, aki által igazán emberré lehet ő is, és aki által örök élete lehet neki is. Áldjon meg benneteket így, ami Urunk, hogy ráfigyelve, ti magatok is ráfigyelve, vezethessétek, terelgethessétek egy kicsin gyermeknek az életét, a lépéseit, hogy személyes kapcsolatba kerülhessen ő az élő Úrral, és így igazán boldog emberré válhasson. Most elhagyunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, amelyekre őszinte lelkismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszenthez házba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Ha így van, akkor felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok valósítani. Most pedig valljuk meg az élő Istenbe vetett hitünket együtt, mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá oblokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy téged úgy ismerhetünk meg, mint aki teremtő Isten vagy, szabadító Úr, megtartó, megszentelő Isten, gondviselő mennyei édesatyám. Köszönjük, hogy te kész vagy szövetségedbe fogadni ezt a kisgyermeket is. Köszönjük most neked különösképpen is az ő életét. Köszönjük neked azt, hogy a szülőket, a családot arra indítottad, hogy elhozzák ide, hogy a keresség sákramentumában részesülhessen. Köszönjük neked, hogy megtartottad őt, és megtartottad édesanyját is az életadás pillanataiban. Áldunk és magasztalunk azért, amit te cselekedtél egyszülött fiadban az Úr Jézus Krisztusban, hogy megnyílt az út hozzád. Áldunk és magasztalunk, hogy ezért ismerhet meg ez a kisgyermek is téged, ahogyan majd nő cseperedik föl, rácsodálkozhat a te hatalmazra, rácsodálkozhat a te végtelen szeretetedre. Áld meg, kérünk, szüleit, keresztüleit, családját, hogy hadd tudjanak úgy élni előtte, mellette, hogy az ő életük is rád mutathasson, hogy tudják segíteni őt ebben, hogy téged megismerhessen, és veled személyes kapcsolatba kerülhessen. Maradj a te szereteteddel, megőrző, oltalmazó kegyelmeddel velük. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Brigitta, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, anyaszent egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket, a 134. zsoltárunkat keressük meg, énekeljük el mind a három verszakával. 134. zsoltárunk így kezdődik, Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan. Amikor a harmadik verszakot énekeljük, akkor most gondoljuk elsősorban a kis Brigittára. Megáldjon téged az Isten a Sionról fegyelmesen.
Gyertek, kedves testvéreim, fennállva fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, kedves gyülekezet, Istennek ígéjét Mózes 4. könyvéből, Mózes 4. könyvének 13. fejezetének 32. versétől kezdődően a 14. fejezet 11. versével bezárólag. Eképpen szól a fent megnevezett helyen Istennek ígéje. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták. Az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szállas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak. Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak. Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. De Józsué, Nun fia, és Káléb, Jefunne fia, akik a föld kikémlei között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen, igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az Úr dicsősége, és a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem. Hallottátok, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, és feleljünk rá imádságban, helyünket elfoglalva, szívünket az Úrhoz emelve. Ezer esztendő előtted, Teremtő Atyánk, csak néhány pillanatnak tűnik. Nekünk pedig oly végtelennek és állandónak. És mégis arra mutat rá ígéd, melyet meg is fogalmazott az, aki leírt, hogy meddig utál engem ez a nép. Tetted fel akkor is Izraelnek, s helyezed ezt most elénk is. Te látod, hogy hogyan térünk le arról az útról, amelyet te jelölsz ki számunkra? Mennyire kicsiny hitűek vagyunk, amikor egy-egy feladat elé állítasz? És mennyire visszakívánkozunk, még hogyha rabigságba is mennénk vissza, abba, amit biztos számunkra? Köszönjük, hogy ezt a biztonságot mégis nem rabságunk nyújtja, hanem a te fiad, aki feláldozta magát a Golgotai kereszten azért, hogy mi szabadok lehessünk, azért, hogy ne utálatosak legyünk előtted, hanem szereted gyermekeit, akiket féltő és óvó kezeddel vonsz magadhoz. hálásak vagyunk ezért a kézért, hiszen megérdemeltük volna már azt, hogy elvedd életünket. És mégis jónak látod azt, hogy tovább éljünk, jónak látod azt, hogy felhasználj bennünket arra, hogy az evangélium tovább terjedjen. Kérünk, használd fel ezt a mostani órát is, hogy meghallhassuk a te ígédet, meghallhassák azok, akik még nem hallották, és hozzád térjenek, a te utadhoz igazíthassák életüket. És kérünk, hogy engedd meg azoknak is, hogy meghallják a te ígédet, akik már veled vannak, hogy számukra is élővé váljon, hogy tűz legyen bennük, olyan tűz, amely nem megemészt, nem felemészt, sem családot, sem közösséget, hanem amely egybetart, melegséget ad. Kérünk, jöjj, és szállj le most közénk szent lelkeddel, formálj bennünket közösségeddé. Ámen. Készüljünk az ige hirdetése a 226. dicséretünk második versével. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, az előbb hallott ige szakasz, valamint Lukács evangélium a 9. részének 61. és 62. versei alapján szeretnék Isten szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot tenni róla. Most ez utóbbi igét olvasom, Lukács evangéliuma 9. fejezetéből, tehát a 61. és 62. verseket. Egy másik is ezt mondta Jézusnak: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Egyik Isten írott igéje. A mindennapi bibliaolvasásunkat segítő vezérfonalunk, a bibliaolvasó kalauzunk tegnapra ajánlotta ezeket az ige szakaszokat, az Ószövetségét is, amit hallottunk már, és ezt az Újszövetségi szakaszt is. Így olvastam el én is tegnap reggel újra, aztán napközben útra keltünk autóval, és közben igen furcsa élményben volt részem. Egyszer, amint menet közben oldalirányba kinéztem, megakadt a tekintetem távolabb egy autón. A mi útunkba beletorkolló, felfelé kapaszkodó úton haladt. Egy pillanatig nem tudtam, mi olyan különös rajta. A következőben pedig ez billant be: de hiszen ennek az autónak az eleje ugyanabban az irányban van, mint a többi ott haladónak, s mégsem arra megy. Nem akartam hinni a szememnek. Újra és újra oda néztem, tényleg az az eleje?
Igen?
Igen. S amerre halad, ott van a hátulja. Vagyis egész egyszerűen hátrafelé tart ez az autó, azaz tolat. Lehet, hogy most, ahogy így elmondom, kicsit mosolygunk rajta, bevallom, egy ideig én is tűnődtem a látottakon. Leginkább azon, hogy miért ilyen érdekesen észleltem az elém táruló képet. Aztán hazaérkeztünk, és nem sokkal utána kezembe vettem a Szentírást, és újra elolvastam ezeket az ige szakaszokat, amelyeket most mi is hallottunk. És akkor belém nyilalt a kérdés, nem hasonlítunk mi, akik Istenhez tartozóknak valljuk magunkat, bizonyos értelemben a menet közben látott autóra? Úgy tűnik talán, hogy beálltunk a haladási irányba, és mégsem jutunk előbbre. Meghátrálunk, vagy éppen már visszafelé futunk. Vagy tényleg csak úgy tűnik, hogy beálltunk a haladási irányba? És talán lehet, hogy még azt sem tudjuk, hogy merre kellene haladnunk. Jól lehet, és ezeknek a hallott igeszakaszoknak az első üzenete ez számunkra, hogy Urunk útunk célját világossá tette számunkra. Úgy is mondhatnám ezt, világossá tette az ő beszédében azt, hogy miért vagyunk mi itt ezen a földön. Mi kell, mi lehet a mi életünk értelme célja. Útunk célját tehát világossá tette. Mint ahogyan a választott név számára is, amelyről az első ige szakaszunkban olvastunk. Hiszen már ősatjuknak, Ábrahámnak megígérte, akkor, amikor szövetséget kötött vele, hogy a te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Majd Ábrahám leszármazottai Egyiptomba kerültek, ahol egy idő után rosszabb lett a soruk. Kemény munkára fogták őket. A fáraó kegyetlen rendelkezéseket hozott, hogy a szaporodásukat megakadályozza, hogy ne növekedjen a nép tovább. Isten azonban kiszabadította őket a nyomorúságukból. Elindulhattak a megígért föld felé. S vajon mi, akik most itt ülünk Isten házában, hová tartunk? Hová fogunk megérkezni? Azt mondjuk erre, amit nem kevesen, hát a halálba, nem? Hát mindnyájan a halálba fogunk megérkezni. Igen, csak hogy a Biblia azt tanítja, hogy a halál az nem a boldog megsemmisülés, ahol végre megszűnik majd minden probléma. Nem. A Bibliában ez van megírva szó szerint. A zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, elvégzett dolog, hogy az emberek meghalnak, és utána az ítélet. Az holtbiztos, hogy meghalunk. De ugyanilyen holtbiztos az is, hogy utána jön az ítélet. Az Isten kérdéseire ott felelni kell. Ha csak, és itt szólal meg az evangélium, ha csak földi életünk során be nem következik az, hogy hittel komolyan vesszük, Jézus Krisztus már elszenvedte személy szerint a mi ítéletünket a kereszten, és ezért Isten rajtunk már nem hajtja végre. Hinni ezt jelenti, hogy valaki ezt komolyan veszi. Sokféle hit van, de ez az üdvözítő hit. És akkor a mondat második fele, azaz az, hogy akkor jön az ítélet, az elmarad. És ehelyett a mennyei dicsőség következik. Mert akik ezt hiszik, hogy Jézus Krisztus elszenvedte helyettük az ítéletet, azokról azt írja a Biblia, hogy átmentek már itt ebben az életben a lelki halál állapotából az élet, az örök élet állapotába. Azok már Isten országának polgárai. A második üzenete ezeknek az ige szakaszoknak számunkra ezzel kapcsolatban az, hogy nem csak az úti célt tette Isten világossá számunkra, hanem e cél felé maga az Úr vezeti népét. Megtapasztalhatták ezt a zsidók is a pusztában. Isten járt előttük, nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban. De ő előttünk jár úgy is, hogy ő öröktől fogva szeret mindnyájunkat. Ő előbb szeretett minket. És ez a nagy rácsodálkozás minden hitre jutott emberben ott van. Végre kezdem látni őt, aki engem előbb látott. És ezért is volt nagy élmény mindazokkal beszélgetni, akik múlt vasárnap felnőttként konfirmáltak itt a gyülekezetünkben, illetve hallgatni az ő bizonyságtételüket, mert ilyesmiről számolhattak be. És ezért szól az Úr mindnyájunkhoz, hogy átélhessük ezt a csodát mindnyájan, hogy kezdem megismerni őt, aki engem már végtől fogva ismer, aki mindent tud rólam. Szeretem őt, aki öröktől szeretett engem, és ezért visszaadom neki azt, amit kivettem a kezéből, a sorsom feletti rendelkezést. És a harmadik, amiről szól a felolvasott ige szakasz, az, hogy az Úr jeleket is tett népe között. Szomjasak voltak ott a pusztában vándorolva, nem találtak csak keserű vizet, Isten ihatóvá tette számukra. Máskor a kősziklából fakasztott nekik vizet. Húsra vártak. Olvashatunk erről is. Fűrjek nagy csapatát vezette arra, úgy, hogy rengeteget szedhettek össze. És ahogyan Egyiptomból kiszabadította őket, ahogyan a Vörös-tengeren átvezette őket, utat nyitott ott nekik, az különösképpen is arról beszél, milyen hatalmas Úr ő. És vajon milyen jelek tartoztak Jézus munkásságához, amikor ő itt járt a földön? Nézzük meg, hogy mit mondott maga Jézus erről, az ő útkészítőjének, Keresztelő Jánosnak. Ez a bátor bizonyságtevő, ez a világos látású proféta, ez a mélyhitő ember úgy elbizonytalanodott életének egy bizonyos pontján a hitében, hogy azt kérdezte Jézustól, azzal az üzenettel küldte el a tanítványait hozzá, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Hogy történhetett meg ez, ezzel a hatalmas szavú, profétai egyéniséggel? Úgy, hogy börtönben volt éppen, és teljes bizonytalanságban, fogolyként, egyedül, kiszolgáltatva, csalódottan. Ugyanis Keresztelő János nem értette Jézus szolgai formáját, hogy miért így jött el. Hiszen Jézus világosan meg is mondta, hogy én szolgálni jöttem. De miért így jött? Miért nem hatalommal jött el? Hol maradnak a nagy jelek? Isten királyi hatalmának megvalósítása. Az idő múlik, és még mindig nem lehet ebből semmit sem tapasztalni. Jézus pedig járja a városok nyomor negyedeit, keresi a néptelen szenvedők társaságát. A nagy események pedig csak váratnak magukra. és Jézus a keresztelő Jánosnak adott válaszában a tényeket tárja fel. Nézzetek, és lássatok, nézzétek meg, hogy miket tettem. A vakok látnak, a süketek hallanak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Nekünk is ezt üzeni, amikor elbizonytalanodunk a hitünkben, amikor talán minden összezavarodik bennünk, akkor Isten ígéreteibe kapaszkodjunk bele erősen. Higgyük el, hogy a mi pillanatnyi helyzetünktől függetlenül is Isten országa halad előre. Jézus válaszából az is nyilvánvaló, hogy a messiási jelekhez nem a hatalom, a vérontás, a megtollás tartozik, hanem a világ kicsinyei és megvetettjei között való szolgálat. Vakok, sánták, leprások, bénák, szegények, micsoda felsorolás ez. És ezek a jelek mutatják az ő hatalmát. Ma is ilyen formában van közöttünk az Úr Jézus Krisztus. Az ígében, az Isten szavában, a sákramentumokban, a szeretet szolgálatban, a gyülekezetek kicsinységében. Mindez persze a világban végbe menő nagy mozgásokhoz képest jelentéktelennek tűnhet. Jézus azonban ma is szenvedő szolga, aki keserűség nélküli szeretettel szolgál mindenütt, ahol arra szükség van. És boldog az, ezt mondta keresztelő Jánosnak is Jézus, aki nem botránkozik meg bennem. Nem botránkozik meg bennem, hanem velem együtt vállalja ezt a küldetést. De milyen útra valóval lehet ezen az úton előre haladni? Másodszorra keressük erre a választ. Ezt a szót hallva útra való, valószínűleg valamilyen étel, vagy valamilyen ital jut eszünkbe, hiszen már a mesékben is ott lapult az útrakelők tarisznyájában a hamuban sült bogása. És ma is hozzátartozik a kiruccanásokhoz, az utakhoz a szendvics, vagy valamilyen más táplálék. Tulajdonképpen a pusztában vándorló nép is hasonlóképpen gondolkozott. Újra és újra elégedetlen volt azzal az útravalóval, amit Isten ilyen értelemben adott nekik, tehát a testük táplálására. Néhány részsel korábban a 11. fejezetben is olvashatunk erről, akkor éppen így síránkoztak. Ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Milyen érdekes, hogy a munkafelügyelők ostorcsapásairól nem szólnak, pedig abban is volt bőven részük Egyiptomban. Se a keserves, küzdelmes munkáról, amelyre kényszerítették ott őket. Testvérek, ha megvizsgálnánk az általunk megfogalmazott kérdéseket, a beszéd témáinkat, vajon milyen megállapítást kellene tennünk, mivel foglalkozunk legtöbbet? Mi is a hússal? Azzal, hogy mit eszünk, miben öltözünk, hogyan rendezzük a lakásunkat? Hogyan juthatunk előbbre a hivatali ranglétrán? Hogyan tudunk még több pénzre szert tenni? A földi jogokkal, az anyagiakkal? Elfelejtkeztünk arról, hogy mi keresztények csak vándorok vagyunk itt ezen a földön, hiszen igazi hazánk a menny. Szem elől tévesztettük az úti célt. Az ígéret földje határához érkező nép, néhány kivételtől eltekintve, hátra tekint, és vissza akar fordulni Egyiptomba. Az, akiről pedig Lukács evangéliumában olvastunk, menne is Jézus után, meg nem is. És hányan vagyunk mi is így? Hány ember gondolkozik ehhez hasonlóan? Menne tulajdonképpen Jézus után, de mindig van valami fontosabb tennivalója. Jellemző sokakra az, hogy de előbb. Elindulok én, de előbb. Még el kell intéznem ezt vagy azt. Majd imádkozom, de előbb. Majd olvasom a Bibliát, de előbb. Még ezt vagy azt megcsinálom. Meglátogatok egy beteget, de előbb. Még mindig van valami, ami előbbre való, mint Jézus Krisztusnak a követése, a neki való engedelmesség. És valóban túl sok a visszahúzó erő. Olyan jó lenne, ha most engednénk, hogy Isten az ő szent lelke által rávilágíthasson arra, hogy vajon a mi életünkben éppen mi az, ami visszatart bennünket. Lehet, hogy a környezet, régi szokások, régi bűnök, a régi természetünk, amellyel megszülettünk. Vagy miért van az, hogy olyan nehezen tudjuk rászánni magunkat igazán az Úr Jézus Krisztus követésére? Tulajdonképpen kétszívűek vagyunk, álhatatlanok. Mennünk is Jézus után, de közben még mindig visszafelé tekingetünk. És ezért aztán csak buktácsolunk. Hasonlók vagyunk Lót feleségéhez, akiről az Ószövetségben olvashatunk, aki hátra tekintett, és sóbálványá lett. Miért nem igényeljük a legfontosabb útra valót az Úrtól? Hogy mi ez? Az ószövetségi ige szakaszunkból egészen világossá válik. A hit az, amely nélkül egy helyben toporgunk, vagy pedig már visszafelé csúszunk. Hit nélkül a valóságnak csupán egy részét látjuk. A szemünkkel is láthatót. De a valóság másik része elrejtve marad előlünk. Az ígéret földjéhez érkezve olvashatunk az ószövetségi fejezetekből erről is. Mózes előre küldött 12 embert. Szemléljék meg, hogy milyen az a vidék, milyenek a városok, vannak-e erődítmények, és hogy milyen az a nép, amely lakja azt a földet. És visszaérkezve a 12-ből 10 elmondta azt, amit tapasztalt. A föld az valóban jó, termékeny. Azonban a városok erődítményei igen nagyok, és az ott lakó népek pedig nagyon erősek, még óriások is vannak közöttük. A maradék 2 a 12 ember közül is nagyon jól látta mindezt. Ők azonban még ennél többet is láttak, mást is láttak. Az élőisten hatalma, szeretete épp olyan valóság volt számukra, mint az, amit a szemükkel láthattak. Ők számon tartották az Úr ígéretét is, amelyet adott azzal a földdel kapcsolatban. És ezért merték azt mondani, ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesztük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Hit nélkül nem tudunk bízni az Úrban, és félelem lesz úrrá rajtunk. Megdöbbentő az is, amit a nép gondol itt Istenükről. Azt gondolják, hogy csak azért hozott ki az Úr bennünket Egyiptomból, itt a pusztában pusztítson el bennünket. Hogy félreértik az Urat, az ő szándékát, és emiatt szinte pánik hangulat lesz úrrá rajtuk. Testvérek, vajon mit látunk mi, amikor a saját életünkre gondolunk, szeretteinkre, vagy amikor a gyülekezetünkre gondolunk, annak ügyeire, annak jövőjére? Csak azt látjuk, ami szemmel látható, a bajokat, a nehézségeket, a kudarcokat, a bukásokat, az emberi gyengeségeket, a feladatok nagyságát, az emberek elutasító mozdulatait, amikor Jézus Krisztusról beszélünk nekik, az építkezési munkákkal, melyek itt folynak, együtt járó kényelmetlenségeket, plusz munkákat, terheket. Egyáltalán vágyunk-e többet látni ezeknél? Vágyunk-e a láthatatlan megtapasztalására is? Ha így van, akkor kérjük az Úrtól ezt a legfontosabb útravalót, a hitet. Könyörögjünk ezért akkor kitartóan, hogy hitáltal hadd kapcsolódhassunk össze Jézus Krisztussal, hadd válhassunk egyé vele, és hadd érthessük meg az ő gondolatait, az ő akaratát, őt magát mind jobban. És amikor pedig látjuk, hogy mit kell tennünk, merre akar indítani bennünket az Úr, milyen feladatokat ad nekünk, akkor ne engedjük azt, hogy a nehézségek azok, mint valami mumus, olyanná válhassanak a szemünkben, amelyekben végül jobban hiszünk, mint az Úr ígéreteiben. Keljünk be mind jobban, ez utóbbiakkal, az az Isten ígéreteivel, az ő igéjével, lényével, és akkor nem marad hely a szívünkben a félelemnek, az aggodalmaskodásnak, a szorongásnak. De jó lenne, és kérjük ezt, hogy Pál apostollal együtt mi is elmondhassuk személyes, de közösségi vallomásként is. Egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Kettőszázadik dicséretünket keressük meg, és kérjük az ének szavaival is, ó, maradj hűségeddel mi velünk, Szent Isten, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Kettőszázadik dicséretünk hatodik verszakát énekeljük. Áldunk és magasztalunk téged most, ezen a vasárnap délelőttön is azért, hogy te, amikor mi hátat fordítottunk neked,
nem távolodtál el tőlünk, hanem mindent megtettél azért, hogy mi bocsánatot nyerhessünk tőled, és hogy közösségbe kerülhessünk veled. Köszönjük, hogy ezért küldted egyszülött fiadat az Úr Jézus Krisztust, hogy ezért halt meg ő ott a kereszten, ezért ontotta ott a vérét. Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk így, hogyha mindezt magunkra nézve hittel elfogadjuk. Köszönjük, hogy személyes közösségben élhetünk így veled, hogy olvashatjuk, hallgathatjuk beszédedet, ígédet, hogy megszólítasz bennünket, és mi is beszélhetünk veled, szólhatunk hozzád imádságban. Köszönjük, hogy útmutatást, tanácsot kérhetünk. Köszönjük, hogy bölcsességet könyöröghetünk, és te kész vagy adni mindenkinek, aki hittel kéri. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a veled való közösségben megérthetjük, hogy miért is vagyunk mi itt ezen a földön, hogy mi végre teremtettél bennünket, hogy mi az életünk célja. Köszönjük neked azt is, hogy te nem csak megmutatod ezt, hanem te vagy az, aki vezetsz bennünket ezen az úton, aki előttünk jársz, aki jeleket is adsz és cselekszel közöttünk azért, hogy így is meggyőződhessünk a te hatalmadról, nagyságodról, szeretetedről, hogy ezekkel is erősített hitünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy te kész vagy útravalót is adni nekünk, hogy te adod a legfontosabb útravalót, hogy nem csak testünkre van gondod, hanem adsz hitet mindazoknak, akik vágyakozó szívvel fordulnak hozzád, és tőled ezt kérik. Ó, könyörülj meg rajtunk, és kérünk, hogyha még nem tudunk hinni benned, akkor ne nyugodjunk addig, amíg meg nem kapjuk tőled ezt a csodálatos ajándékot. Legyünk kitartóak az imádkozásban. És köszönjük neked, hogy hitáltal láthatjuk a láthatatlanokat is, hogy a valóság sokkal gazdagabbá válhat számunkra. Köszönjük neked, hogy az életünk így kiteljesedhet, hogy igazán tartalmassá válhat. És imádkozunk is azért, hogy hadd tudjuk mi elfogadni mindazt, amit te szeretetedből nyújtasz nekünk. Hadd kerülhessünk oda, ahol te szeretnél látni bennünket. Hadd tudjuk elfogadni útmutatásaidat, akaratodat, és engedelmeskedni neked. Hiszen akkor fogjuk mi is boldognak érezni magunkat. Kérünk téged, hadd tapasztalhassuk meg a veled való közösség örömét, jó ízét, békességét. Köszönjük neked, Urunk, hogy most még mindig kínálod mindezt nekünk. Ó, bárcsak tudnánk a hitünk kezét beletenni a te kezedbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk betegjeiért, azokért, akik nagyon magányosnak érzik magukat, hogy megláthassanak ők is téged, hogy te ott vagy, és kész vagy társuk, testvérük lenni. De, Urunk, nyisd meg a mi szemeinket is, mindazok meglátására, akik a segítségünkre szorulnak, hogy felkarolhassuk egymást, hogy bátoríthassuk, vigasztalhassuk egymást. Így imádkozunk hozzád most, Urunk, mindazokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk, szerettük ravatala mellett. Urunk, hadd láthassanak meg ők is téged, aki életnek és halálnak ura vagy. Kérünk, hogy te gyógyítsd be az ő sebeiket, adj nekik vigaszt kegyelmedből. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, egyházunk vezetőiért, egész népünkért, és népünk vezetőiért. Imádkozunk minden emberért, ó, bárcsak minél többen rácsodálkozhatnának a te végtelen nagyságodra és szeretetedre, és bárcsak minél többen elindulnának a te utadon. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk. Hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagyon sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a rám következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk. Szombaton 5 órai kezdettel a gyermekek számára lesz konfirmációi előkészítő, 6 órától pedig ifjúsági bibliaórát tartunk, illetve 7 órától a bibliakör lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára gyermekbibliórát tartunk. A felnőttek konfirmációi előkészítőjét szándékosan nem hirdettem, mert hogy a szerdán lenne 4-7 órai kezdettel, de ez a szerda olyan szerda, amelyen Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológust várjuk ide a gyülekezetünkbe. Ő fog előadást tartani itt közöttünk, este 7 órai kezdettel, tehát mindenkit várunk erre az előadásra, melynek címe Szituatív, humanista és Jézusi etika. Október 31-e számunkra a reformáció ünnepe. Sok szeretettel várjuk a testvéreket az ehhez kapcsolódó eseményekre, illetve alkalmainkra is. 29-én, azaz szombat este 6 órai kezdettel a Luther című filmet, melyet a gyülekezetünkben már többen is láttak, tekinthetjük meg az evangélikus templomban. Feliratos volt az, amelyet láthattunk, ez viszont már szinkronizált, tehát érdemes még egyszer megnézni már csak ezért is. 30-án, október 30-án délután 4:30 órai kezdettel szeretetvendégséget tartunk itt, a mi templomunkban. Erre a szeretetvendégségre előadót is várunk, illetve hívtunk. Molnár Sándor lelkipásztort, nem a mi tiszteletes úrunkat most, hanem a cserészpalui református lelkipásztort, aki a magyar protestáns kegyesség változásai a 20. században címmel tart előadást itt. Tehát ez október 30-án, vasárnap délután 4:30 órától lesz. 31-én pedig este 6 órai kezdettel istentiszteletet, ünnepi istentiszteletet tartunk itt a templomunkban, amely istentiszteleten Rőzse István evangélikus lelkipásztor fogja Isten igéjét hirdetni közöttünk. Iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom. Hirdetem azt is, hogy megjelent az Ethos című családi evangéliumi folyóiratnak az újabb száma, ebből néhány példányt megtalálhatunk hátul a kiáratnál, és megvásárolhatjuk. Köszönjük annak a két presbiter testvérünknek a munkáját, akik tegnap este lent a gyülekezeti helyiségeinkben próbáltak rendet teremteni, szekrényeket áthelyeztek egy másik helyiségbe. És ugyancsak köszönjük annak a testvérünknek a munkáját, aki pedig festési javító munkákat végzett itt a templomunkban, illetve egyéb helyiségünkben is az elmúlt napokban. Az építkezésünkkel kapcsolatban hirdetem, hogy elkészült az új fűtésrendszer, a kémény, és helyére került az új kazán is. Ez a munka és az anyag több mint 1.300.000 forintba került. Hátra van még a gázszerelés, a gázóra csere, a kazán beüzemelése, és ez körülbelül 500.000 költséget jelent még, ahogyan azt hirdettem egy héttel ezelőtt is, hogyha beérkeznek hozzánk a még hátralévő árajánlatok, akkor készítünk összesítést az elvégzett munkákról, és ezeket sokszorosítjuk, és a kijáratnál elhelyezzük, tehát beletekinthetünk kicsit jobban ezekbe a munkákba, az ezzel járó költségekbe. Az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 45.853 forint volt. A diakóniai persejbe, amelybe az építkezésünkre szánt adományokat tehetjük, 42.770 forint volt. Ebben benne vannak azok az adományok is, amelyeket az evangelizációs estéken helyeztünk a persejekbe. Hirdetem azt is, hogy a farszádi testvér gyülekezetünknek árvízi segélyként 160.000 forintot vihettünk el, ezt már eljuttattuk, tehát az ottani nagytiszteletű úr átvette köszönettel. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Kocsis László Páltól búcsúztunk, aki 1945. november 28-án Ózdon született, és ezesztendő október 7-én Budapesten hunyt el. Az Úrnak a szavai hadd hangozzanak most is, hívjatok engem segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, ti pedig dicsőítetek engem. Az Úrtól kívánunk békességet, vigasztalást gyászoló család minden tagjának. Most pedig a 455. dicséretünket keressük meg. 455. énekünk első két verszakát énekeljük, a másodikat majd fennállva. Így kezdődik ez a dicséretünk. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, e földi pusztaságban megállni nagy veszély. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásunk.